Jézus nevében köszöntelek benneteket. A mai napon nagyon sok mindenről szeretnék beszélni. A téma természetesen az aktuális világjárvánnyal kapcsolatos. Sok a kérdés az emberekben, sok szolgáló, pásztor, lelkész is elbizonytalanodott ezekben a napokban, hogy vajon itt a vég, az utolsó időket éljük. Sok kereszténynek nagyon sok kérdése van, nem nagyon tudják hova tenni ezeket az eseményeket. Vajon már ezek a megpróbáltatás napjainak az előszelei? Vagy esetleg egy globális összeesküvésnek a részesei vagyunk? Vagy esetleg Istennek ez egy ítélet a világon és a keresztény gyülekezeteken? Rengeteg a kérdés. És van rengeteg válasz is Isten igéjéből. Kérdésként fölmerül, hogy Istennek valami célja van ezzel az életünkben? Ezekre és még sok minden másra szeretnék rávilágítani ebben az üzenetben. Szeretnék a mai napon nagyon egyértelmű lenni, és határozott. Ha esetleg a számodra túl nyers, vagy nagyon egyértelmű mondandóm, kérlek, akkor is hallgass végig. A világban most kézzelfogható a félelem. Szinte nincs olyan ember, aki ne foglalkozna a koronavírussal manapság valamilyen szinten legalább. Sok keresztény apokaliptikus látásokat terjeszt, világvégét jósol. Vannak, akik Isten ítéletéről, még mások Istennek a megengedő akaratáról prédikálnak. Nagyon-nagyon vegyes a felhozatal. És én vajon miért beszélek erről? Azért, mert sokatok nem csak minket hallgat és néz, hanem mindent és mindenkit, aki csak szembe jön vele az interneten. Ha az internet, főleg a YouTube és a Facebook hírfolyamokat figyeled, akkor könnyen a bőség zavarával szembesülsz. Ha válogatás nélkül megeszel mindent, ha úgymond bekajálod az összeset, amit találsz, amit az étlapon felkínálnak neked, akkor biztosan elrontod vele a gyomrod. Isten igéjét persze korlátlanul fogyaszthatod, de ha mindent megeszel, amit az internet eléd rak, akkor biztosan elrontod. Legyél válogatós a tanításokat illetően. Kérlek téged, hogy ne az érzelmeidet kövesd, és ne a hangzatos videó címeket keresd, hanem a szellem békességét azzal kapcsolatban, hogy mit nézel. És most kérlek, nagyon figyelj! A közepébe szeretnék belevágni így az elején. Ennek a világnak a rendszere nem változott meg. Amit ma látsz a világban, az nem új keletű. Eddig is jelen volt az, amit a világban látsz körülöttünk, ebben semmi új nincs. A világ vírussal kapcsolatos reakciója ugyanaz, mint ami volt az előző sok száz évben mindig is. És most igazából szellemi és lelki reakciókról beszélek. Eddig is jelen voltak a félelemnek a megnyilvánulásai. Eddig is jelen voltak a kétségbeesésnek a cselekedetei. Eddig is jelen voltak az okos és a bolond embereknek a reakciói. És az előző években is jelen voltak 5-10-20 évvel ezelőtt azok a hőskültemények, amelyek a válságos időkben megszületnek. Tehát eddig is jelen voltak a versekben megfogalmazott, nemzeti színezetű és érzelmű tartsunk össze és szeressük egymást eposzok. Eddig is jelen voltak az érzelmeket felkavaró nyilatkozatok, mostanában az élő bejelentkezések. Eddig is jelen volt az egészséget megőrző különféle praktikáknak a sokasága, amit bizonyára te is megkaptál a Facebook üzeneteidben sokszor. És persze jelen volt és jelen van, hogy küld tovább ezeket az üzeneteket és mindent, amit kapsz, mert akkor egy ki nem mondott áligazság és hamis illúzió van benned, hogyha ezt nem teszed meg, akkor embertársaidat megfosztod a nélkülözhetetlen információtól. Eddig is megvoltak a vélemények, hogyha nem tartasz ezzel az árral és a tömeggel együtt, és nem értesz egyet ezekkel, akkor pedig te vagy az ostoba és a bolond. Természetesen az információk között van sok hasznos. Viszont maga a rendszer, amiben ez működik, az több ezer éves. És ennek a lényege a figyelmednek az elterelése, a te figyelmednek az elterelése. Pontosabban az, hogy levegye a figyelmedet a lényegről. Most éppen ez a vírus van a középpontban, és minden e köré tereli a figyelmet. Ez egy ördögi taktika, és egy gonosz megtévesztés. Mert a lényeg Jézus. Ő van a középpontban. És ő akar lenni a középpontban. Ne felejtsd el. Jézust helyezzük a középpontban, mert ő az origója mindennek. És vele kapcsolatban, amire figyelned kell a mai napokban, leginkább az az ő bevégzett munkája. És neked ezt kell a középpontba helyezned. Semmi más nem lehet a legmagasabb polcon az első helyen az életedben, mint az a munka, amit Jézus elvégzett érted. Ha ezt megteszed, akkor van lehetőséged arra, hogy ne tévezd el. És az ő munkája, amit ő bevégzett, az a megigazításnak a munkája. A 2. Korintus levél 5. fejezet 17-es, 18-as, 19-es verse mondja. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával, a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki a Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Hallottad ezt? Isten nem haragszik rád, megbékélt veled. Azt állítani, hogy Istennek ezzel a vírussal valamilyen célja van veled, hogy megneveljen téged, hogy megtérésre indítson téged ezzel, ez ostobaság. Azt állítani, hogy Isten ezt a vírus használja arra, hogy tükröt tartson az embereknek, ez egy intellektuális eszmefuttatás. Isten Jézus Krisztusban elvégzett érted valamit, és erről akarja levenni a figyelmedet a sátán, és próbál Istenre mutogatni, és megtévesztéssel jön hozzád. Arról a munkáról, amit Jézus bevégzett, és arról, amit mi ránk bízott, a sátán le akarja venni a figyelmedet. És itt jön még egy csavar, és a megtévesztő hazugság a keresztények számára. Mert ugye az emberiség tönkretette a környezetét, tönkretette a kapcsolatait. Az értékrendek elcsúsztak. Úgy szágult, hasít a világban a droga, prostitúció, mint semmi más. A tévében, az interneten, a szex és az erőszak a mindennapok részét képezi. Az abortusz, a melegházasság most már szinte teljesen elfogadott a világ sok országában. Másrésztről pedig a keresztény közösségekben sok helyen a vallásosság nagyobb mértékben jelen van, mint az élő hit és a Szent Szellemmel való közösség. Meghidegült sok helyen a szeretet, világiassá, anyagiassá vált a gyülekezet. És ami a világban van, ugye beszűrődött a mai napon is a gyülekezetekbe. És a prédikátorok ezért hirdetik nagy fennszóval. És hogy hát ezért jön Istennek az ítélete az egyházra, mert megvan írva, megítél Isten az ő népét, és az ő házán kezdődik az ítélet. És valóban az állításokból sok jelen van. De ez a fajta megközelítés, ez egy zsákutca, ami nem vezet sehova. Ugyanis nem egy tökéletes egyház fajult el a mai napra egy silány másodosztályi gyülekezetté. Krisztus testében az elmúlt 2000 évben mindig is jelen voltak azok, akik komolyan vették a vele való járást, és mindig voltak olyanok, akik nem nagyon akarták a hústestüket megfeszíteni, és testiek voltak és érzékiek. Mindig voltak, akik engedték az indulataikat szabadon garázdálkodni. És mindig voltak, akik szellemi emberek voltak. Az arányok persze mindig változtak, de magánvéleményem, amit mondok, szerintem most nagyobb arányban vannak szellemmel betöltött keresztények a Földön, mint például a sötét középkorban. Sátán szándéka az, hogyha keresztényként meg is van a szándék benned, hogy Jézusra figyelj, akkor lehetőleg legyen egy rossz istenképed, és lásd őt egy olyan istennek, aki haragszik rád, és persze haragszik a világra is, mert hát a világ gonosz. És gondolkodj úgy, hogy mivel az ember ugye nagyon elkanászodott, ezért most meg kell valahogy nevelni, és ezért ad Isten betegséget, hogy eléri a célját ezzel. Ad egy világjárványt, hogy tükröt tartson elénk. Nincs semmi, ami messzebb állna az igazságtól mindez. A világ nem képes Istennek engedelmeskedni. Nincs meg benne a képesség, mert az csak a szellem által lehetséges. A világi embereknek nem megtérnie kell bűnös útjaiból, hanem újjászületni azért, hogy meglegyen a képessége arra, hogy meg tudjon térni, és meg tudják változtatni a bűnös útjaikat. A bűnös életmódnak valóban vannak következményei. de ezek nem mindig ítéletek. Nagyon gyakran inkább aratásnak kellene ezeket nevezni. És a világ is most egy bizonyos fajta aratásban van. Eljön a nap, amikor Isten valóban ítélni fog, amikor Jézus visszatér, de most még a kegyelem napja van. És nem csak neked, hanem azoknak is, akik nem ismerik őt. Azoknak, akik Jézus nélkül élnek. Az ő számukra is a kegyelem napja van még ma, nem az ítélet napja. Ez az evangélium lényege, ez az örömhír, és ezért örömhír ez, mert Isten nem számítja fel a világ bűneit. Az örömüzenet nem változott meg. Az evangélium lényege nem változott meg a körülmények hatására. Nem változott át, térj meg, mert különben Isten megítél téged üzenetté. Az örömhír még mindig az, hogyha elfogadod őt, akkor te leszel az Istennek az igazsága Krisztusban. Akkor is, ha szent és tökéletes szívvel, odaszántsággal, eltökéltséggel szolgálod őt, és akkor is, ha testi módon élsz. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, akkor örök életet nyersz. Ha újjászülettél, új teremtés vagy, és pont. Ha nem növekszel a kijelentésekben, az igében, és érzéki, bűnös életet élsz keresztényként, akkor nem fogsz sok gyümölcsöt hozni. Saját magadat fogod megfosztani, és persze a környezetedet. És akkor is, Isten akkor is szeretni fog téged, mint a gyermekét, de nem leszel képes birtokba venni azt az örökséget, amiért Jézus meghalt. Ha az érzelmeid irányítanak, akkor minden világból érkező hír képes lesz téged irányítani. Vagy ebbe az irányba, vagy abba az irányba. De az igazság le van írva a Kolosszé levél 1.19-ben a 22-es versig. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. És hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyben. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben, gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fethetetleneket állítson titeket önmaga elé. Gyönyörű igeversek ezek. Ezekben az igeversekben benne van a lényeg, az evangélium lényege. Ha a sátán le tudja venni a figyelmed erről, akkor könnyedén elhitet téged bármivel. És ez bőven elegendő neki arra, hogy hitetlenségben tartson. És így teljesen erőtlen lesz minden imád. Mert a hitetlenségből fog fakadni, a meg nem értésből a tudatlanságban. Azért, mert egyszerűen nincs összhangban azzal, amit Jézus tett. Engedjétek meg, hadd reagáljak most pár népszerű igére, ami szárnyal a Facebookon. Az egyik, az Ézsaiás 26:20. Eredj népem, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót, rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja. Ezer számra osztják meg ezt keresztények az interneten. Nagyon sok embert félrevezet ez ma. Mivel sok embernek ma azt a tanácsot kell megfogadnia, hogy maradjon otthon, ne menjen sehova, ezért azt hiszik, hogy ez az igevers ránk vonatkozik ma. De nem. Ez egy valódi igevers a Bibliából, de a mi számunkra nem aktuális. Legalábbis a harag része az biztos nem. Ami a mi számunkra aktuális, az az 1 Tesszalonika 5. fejezetének 9-es versében. Így hangzik. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építs egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Olyan jó lenne, hogyha a keresztények olvasnák és értenék ezeket az igéket. Itt több fontos dolog is van. Az egyik az, hogy nem kell a halaktól félnünk. Nem kell félned a haragtól, mert nem a haragra rendelt téged Isten. A másik pedig az, hogy az ige írja, Vigasztaljátok egymást e beszédekkel. És ehhez képest nem mindenki ezt teszi. Prédikátorok, pulpitusról az ítéletet, a kározatot prédikálják. De most a bátorításnak van itt az ideje, nem a dorgálásnak. Megfedden is kell a testvéreket, ha a hitetlenség és a félelem jelei mutatkoznak rajtuk. Én megértem, a néhány pásztor és prédikátor frusztrált az miatt, hogy évekig tanít a hitről, a stressz kezeléséről, a békességről a gyülekezetének, a nyájnak, tanítja őket Isten szeretetéről, és most a nyáj hirtelen remegő lábakkal kétségbeesve kérdezi, hogy mi lesz velünk, és megmutatkoznak a félelem fizikai tünetei rajtuk. Amikor a pásztor ezzel találkozik, szeret visszakérdezni, hogy de mit hallgattál eddig? Mit prédikáltam neked eddig? Miért nem jársz hitben? Eddig hiába prédikáltam neked a hitről? Miért nem érted? Az első alkalommal elbuksz. És a prédikátorokat ez frusztrálja. De meg kell értened, ha szolgáló testvérem vagy, az embereket fel kell építeni. Ha eddig nem sikerült, akkor ma sikerülni fog ezután. Higgyél ebben. Türelmes kell legyél. Jézus volt a legjobb prédikátor, tanító, pásztor. Az ő szolgálata volt a legteljesebb, és mégis találkozott a tanítványai között hitetlenséggel. Miért gondolod, hogy ez másképpen lenne veled? Nem lehetsz nagyobb a mesterednél. Az emberek olyanok, amilyenek. Te tedd meg a te részed, a többi az ő felelősségük. Van egy másik ostoba felhívás a neten, amit teljenk, hogy böjtöljünk azért, hogy Istent kiengeszteljük. Ezzel kapcsolatban csak nagyon erőteljes szavakat tudok használni. Ez egy nagyon buta vallásos ostobaság, hogy neked böjtölni kell azért, hogy Isten kiengesztelt. Akik ezt terjesztik, nem tudják, hogy Jézus volt az engesztelő áldozat. Az 1 János 4:10-ben azt olvassuk, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Halleluja! Ha nekünk kellene ma kiengesztenünk Istent a bűneinkért, akkor Jézus nem végzett valami jó munkát, de Jézus jó munkát végzett. Csak hogy ezt el kell hinni. Ebben hinni kell. Az is terjed, hogy imádkozzuk együtt a mi atyán kezdetű imádságot, és fektessünk nagy hangsúlyt a szabadíts meg a gonosztól sorra. Ez egy vallásos elmei szív számára egy nagyon jól hangzó felhívás és mondat, de akik ismerik Jézus munkájának a lényegét, azok ismerik az igazságot. Mégpedig, hogy ő már megszabadított. Ő már megszabadított. Nem kell olyan után könyörögnünk, amit Isten már régen odaadott nekünk. Nem kell azért kordulni, amit Isten már a telített asztalra elénk tett. Kolossza 1:13-ban olvassuk. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által mit bennünket az ő szerelmes fiának királyságába. A Kolossze 2:15 pedig azt mondja, lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszígyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Győzelmet aratván felette, és felettük a keresztfa által. Lefegyverezte a fejedelemségeket, megszabadított a sötétség hatalmától. Mi már megszabadultunk. Sátán pont az ellenkezőjét próbálja elhitetni a keresztény világgal. De ahhoz, hogy mi uralkodjunk felette, ahhoz hit kell. Hit kell ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy ez igazság az igéből. Ahhoz, hogy rettegj egy láthatatlan vírustól, ahhoz nem kell különösebben hit. Ha magadra nézel, akkor látod a hibáid, mulasztásaid, gyengeségeid, és gyengének fogod érezni magad. Ha a világra nézel, látod az átakarat lévő föld nyögését, látod a hitetlen világnak a szerencsétlenkedését. Ebben a környezetben hitre van szükséged. Ha szeretnél segíteni a többieknek, akkor mutasd be nekik a helyedet Krisztusban. Mutasd meg nekik a krisztusi hitedet. Ez a hely a bátorságnak helye, a bizalomnak a helye, a fiúságnak a helye. Viselkedjünk fiakként, nem pedig cselédként. Be kell mutatnunk Krisztust és azt a munkáját, hogy valóban győztesen éljünk, nem pedig áldozatként. Be kell mutatnunk Krisztust és az ő munkáját, hogy valóban gyógyultan élünk, nem pedig betegként. Be kell mutatnunk Krisztust és a munkáját, hogy valóban hitben élünk, és nem félelmekben. Az igaz Istennek az ismerete beemel bennünket erre a helyre, a helyünkre. Hadd igazítson ki most téged Istennek az igéje. Hadd legyen az ige az, ami szól a szívedhez. Mert valójában a dorgálás, ami jelen van az igében, az hogyan dorgál az Úr minket? Borzasztó félreértés van manapság a hívők körében Istennek a fegyelmezési módszerével kapcsolatban. Mert rámutatnak valamilyen katasztrófára, gazdasági csődre, járványokra, és azt mondják, hogy szerintem Isten azért küldte ezt a katasztrófát, hogy megtanítson bennünket valamire. Ezek szerint az elmúlt 2000 évben folyamatosan tanította az embereket a tragédiákkal. Nem volt egy év sem az elmúlt 2000 évben, amikor ne lett volna valahol a világban háború, tragédia, járvány vagy baleset. De nem. Isten egy szerető Isten, aki nem küld halált és pusztulást a gyermekeire, hogy tanítsa őket. De akkor hogyan dorgál az Úr? Hiszen megvan írva a Zsidó 12-ben, 6-os, 7-es versben, hogy mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ezek valóságos igeversek. De a sátán elültette a vallásos emberek fejében azt a képzeletet, hogy Isten egy haragos, ítélő bíró, akitől félni kell. De hát mégis hogyan dorgál minket Isten? Meg van írva ez az igevers? Valahol, vagy hogy Isten dorgál bennünket? Meg van írva, igen. Van erre ige. 2 Timóteus 3.16-17-ben így hangzik Isten igéje a bővített fordítás szerint. Minden ige Istentől ihletett. Az ő sugalmazása által született, és hasznos a tanításra, feddésre, és a bűnről való meggyőzésre, hiba kijavításra, az engedelmességben való fegyelmezésre, és a megigazoltságban való nevelésre, hogy tökéletes és gyakorlott legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre jól felkészített és alaposan felszerelt. Isten szellemi és nem testi eszközökkel teszi meg ezt a dorgálást felénk. Az igében lévő szellemi erőt használja, hogy megdorgálja a hitetlenséget úgy, hogy erősen gyere ki belőle, nem pedig gyengén és károsztatva. Tehát többet ne hajtsd térdet a csapásoknak, és helyette kezd magad alávetni Isten igéjének. A szellem kardja két élő. Az egyik oldala a sátán felé vág, a másik pedig téged metsz meg. És hadd használja Isten az igét arra, hogy a helyes úton tart téged. A hittel teljes szavak, ezek változtatják meg a dolgokat. Hegyeket mozdítanak a tengerbe a hittel teljes szavak. A betegséget egészségé fordítják. Egy bűnös embert szenté változtatnak. Az ige végzi el ezt a munkát. A felkent ige hitáltal. Isten megígérte, hogy ha mi az ő népe, megalázzuk magunkat, imádkozunk, keressük az ő arcát és elfordulunk a gonosz útjainktól, akkor meggyógyítja a földünket. Tanuld meg, hogy ne hallgass a rossz hírekre, és csak kezd el dicsérni Istent, és hát adni neki az ő szabadításáért. Az emberek arról beszélnek, hogy azért van ez a helyzet ma, mert Isten ezt megengedte. És ez így van, de én másképpen fogalmaznék. Ezt az emberek engedték meg. Ha a keresztény emberek megfelelő módon használnák a hatalmukat, akkor sok mindent Istennek nem kellene megengedni. Ne feledd, Sátán egyetlen visszatartó ereje a Földön, Krisztus gyülekezeti teste. Isten annyira tud beavatkozni a Földön folyó dolgainkba, amennyire rajtunk keresztül ezt meg tudja tenni. Amennyire mi lehetőséget adunk az ő számára. Kell neki a hitünk. Szüksége van az imáinkra, a mi hitünkre az életünkben. A világon nincs más erő, ami Sátán teljes térnyerését vissza tudja tartani, csak a Szent Szellemnek az ereje. A Szent Szellem viszont nem fog működni rajtunk keresztül, tőlünk függetlenül. És hol van ez az igében? 2 Tesszalonika levélben Pál apostol beszél az Antikrisztus eljöveteléről. Az első 4 versben az elragadtatásról beszél, majd a 6. verstől ezt olvassuk. És azt tudjátok, hogy mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni? Működik ugyan már titkon a törvényszegés, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell az útból vétetnie. A gyülekezet nem lesz itt az elragadtatás után, mert az Úr kiemel bennünket innen. Azt követően az Antikrisztus megjelenik, és a 8. verstől ezt olvassuk, és akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő eljövetelének megjelenésével. A törvénytipró eljövetele a sátán munkálkodása, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival. És a gonoszság minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. Ezek nagyon erőteljes igeversek itt. Lefestenek egy igei képet az eljövendő dolgokról. Itt fogja Isten megítélni azokat, akik nem hittek Jézusban. Ha Isten az ítélkező, akkor te miért ítélkezel mások felett? Némelyik keresztény keményebben ítél el embereket, gyülekezeteket, pásztorokat, mint ahogy Isten fogja majd azt az ítélet napján. Azt szeretnéd, hogy az emberek megtérjenek? Azt szeretnéd, hogy az emberek Jézusban való hitre ébredjenek? Akkor mutasd be nekik Istennek a jóságát. Mert Isten a jósága az, ami megtérésre indít. És van itt még valami. Az összeesküvés elméletek. Nekem hiába küldözgettek ilyen írásokat, én végig sem olvasom az ilyeneket. Azért, mert az elmét az ilyenek nem az evangéliumra, hanem a világ gonoszságára irányítják. Nem teljesen mindegy, hogy a mi szemszögünkből, hogy honnan ered ez az egész. Az Úr nem fog lefordulni akkor sem a trónról, ha ez egy mesterséges vírus. Akkor sem, hogyha ez a természetben kialakult vírus. Krisztus munkájából semmit nem vesz el az, hogy honnan ered ez az egész. Megváltozik a kereszt értéke ettől. Figyelj! Nem amúgy is egy 1000 helyről manipulált világban élsz? Manipulálnak a reklámok, a politikusok, az élelmiszerek. Szinte minden, amit megeszel, hatást gyakorol rád. Hatást gyakorol az elmédre. Mindaz, amin gondolkodsz és amin agyalsz. Zárd ki az életedből ezeket. Se olvasd azokat az üzeneteket, amelyek nem összhangban vannak Isten igéjével. Inkább olvasd az igét. Az nem fog félelmet gerjeszteni benned. És van itt még valami. Ne add el a lelked a félelemnek. A Szent Szellemnek add el a lelkedet. Neki add oda. Végidőket élünk. Igen, egy időkorszaknak a végén vagyunk. És minden nappal közelebb van az elragadtatás. És neked félned kell az idők végétől? Nem kell félned az idők végétől. Ha Krisztusban újjászülettél, akkor semmitől nem kell félned. Még a haláltól sem kell félned. Nemhogy a vírusoktól. A legnagyobb kísértés az életedben az mindig magánjellegű, és saját magaddal kapcsolatos. Mégpedig a kísértés arra, hogy elveszítsd azt a békességet, amit Isten adott neked. Azaz kísértést érzel arra, hogy féljél és aggódjál. Félsz az egészséged, félsz a pénzed, félsz a családod, félsz a gyermeked, félsz a gyülekezetet. És ez nem válogat ez a kísértés úgymond a társadalomban, mert a jó embereknek nevezett emberek is meg vannak ezzel kísértve, és a társadalomban a gonosznak nevezett emberek is meg vannak ezzel kísértve. Lehet az ember prédikátor vagy mafiózó, a kísértés utoléri ezzel kapcsolatban. Nem szabad elfogadnod azt, hogy ez az enyém. Ellen kell állnod neki, el kell parancsolnod ezt, el kell utasítanod a félelmet. Semmilyen más úton nem fog eltűnni ezt tőled, csak ha valaki az igényt cselekszik. És írja az Új Szövetség igéje, hogy Ugye engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördönnek, és elfut tőletek. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy vessétek alá magatokat Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és az ördög elfut tőletek. A Filippi 4-ben pedig azt olvassuk, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hogy a félelem nem más, mint hit a félelemben. Máshogy fogalmazok. Az aggódás nem más, mint egy bizonyos fajta hit a félelemben. A hitnek negatív szintű megnyilvánulása. A legtöbb baj egyébként, amiről és amitől annyira félünk, az sohasem következik be velünk, sohasem történik meg. És Jézus mondja, hogy az aggódás semmit nem használ nekünk. Az aggodalom lehetővé teszi a félelemnek, hogy úgy megragadja az elménket, hogy a reménységnek ne maradjon hely. A félelem képes arra, hogy az elmédet annyira maga alá szorítsa, hogy bezárjon téged egy olyan börtönbe, amiből úgy érzed, hogy nincsen szabadulás. Van egy nagyon jó történet, amit régen olvastam. Egy repülő emberrel kapcsolatos, aki a repülés korai szakaszában repült hosszú távra, és felszállás után, miután már bizonyos távolságot ugye elért, a történet így szólt, a tenger fölött járt valahol, és hallotta a csomagtérből, hogy egy rágcsáló valamit rág. És elkezdett nagyon félni, rettegni az miatt, hogy ez a rágcsáló elrágja azokat a létfontosságú kábeleket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ő fennmaradjon a levegőben a repülővel. Hogy elrágja azokat a kábeleket, amelyek fontosak ahhoz, hogy nehogy lezuhanjon. Mert ha azok a kábelek megsérülnek, akkor nincs esélye a túlélésre. És ezen aggódott és gyötrődött, a tenger felett volt, nem tudott leszállni gyorsan, és telt az idő, és nem tudta, mi csináljon. Egyedül volt, nem tudott felkelni, hogy megkeresse azt a rágcsálót, kidobja az ablakon. És ő, hogy keresztény volt, elkezdett imádkozni. És jött a kijelentés a számára, hogy a rágcsálók nem bírják a magaslati levegőt. Nem bírják azt az atmoszférát, azt a légnyomást. És elkezdett a repülővel emelkedni. Egyre feljebb, feljebb és feljebb ment. Addig-addig, amíg a rágcsálónak a rágcsáló hangja abba maradt. Végig utazta az utat, és amikor leszállt, akkor megtalálta az elpusztult patkányt a végig megrágott köteg vezeték mellett. A félig megrágott vezeték köteg mellett. És mindez azért, mert olyan magaslatokba emelkedett, amit a patkány már nem bírt elviselni. Az aggódás ugyanilyen rágcsáló. Ott van az elmédben, és nem képes arra, hogy megéljen a magasságosnak a titkos helyein. Ott fönt az imádatban és a hálaadásban nem tud az aggódás meglenni. Ez a rágcsáló ott van az elmédben, és próbál téged félelemben tartani, de képes az imádság, Isten ereje hatalmat gyakorolni felette. Lehetetlenség, hogy az állandó közbenjáró gondolatok között te félelemben éljél. A démonikus sugallatok az elmédben nem tudnak megmaradni és nyomasztani téged akkor, ha belépsz Istennek a jelenlétébe. Tudhatod ezért saját magadról, hogyha ilyen gondolatok újra és újra és újra jönnek, akkor neked fel kell emelkedned. Az aggódás meghal, amikor az Úrhoz emelkedünk imádságban. Az aggódás meghal a dicsőítés között. Az aggódás meghal a neki való hálaadásban. Nem szűnik meg az aggodalom egy pohár vagy egy üveg bor után, de megszűnik az aggodalom, amikor belépsz az ő felségesnek rejtékébe. Amikor az Úrhoz emelkedsz imádságban és hálaadásban, akkor a könnyes szemeidet és az aggodalmas lelkedet le tudod törölni. Ő gondot visel rólad. És ő most is gondot visel rólad. És azt kell mondanod, hogy elhiszem és megcselekszem, megvallom, hogy ő soha nem hagy el engem. Amikor az ember ezt nem teszi meg, akkor lent van valahol a problémái közepette. És a rágcsáló rágja a kábeleket az elmédben, és félsz és rettegsz. Félsz és rettegsz, hogy hogy mi lesz és hogy lesz. Ki tudom-e fizetni majd a számláimat? Vajon megmarad-e a munkahelyem? Vajon megmarad-e az egészségem? Vajon ez az egész a halálomat jelenti? Vagy mi fog történni velem? És bizonytalanságban leszel. És az elmédben ott ez a rágcsáló, de ez elpusztul akkor, hogyha felemelkedsz az Úrhoz. A félelem akkor van, amikor az ő rejtekéből kijössz. Akkor van jelen az életedben. Mikor elhagyod azt a helyet, ahova téged az Atya helyezett a Krisztusban. Te úgy vagy az Atya jobbján, és ott ülsz Jézus Krisztusban. Azt írja az Efézusi levél, hogy magasan minden fejedelemség és hatalmasság felett ültett téged a Jézus Krisztusban ő. Te ott vagy, és ha ott vagy fönt, akkor lenézel, és nem is nagyon látod a sátánnak a hordáit, az ő munkálkodását. Ha körülnézel, a világot tekinted, akkor az nagy lesz a szemedben. Hogyha őt nézed, és az ő szemszögéből nézed, akkor minden egyes orvosi jelentés, minden egyes vírussal kapcsolatos hír onnan föntről aprónak fog tűnni. Ha lemész hozzá a világnak a szintjére, és azt mondod, hogy igen, ez itt jelen van, itt vannak ezek a vírussal megfertőzött emberek, itt vannak a daganatok a testben, itt vannak a csekkek, a ki nem fizetett számlák, akkor az uralmat fog venni feletted. Ezért emelkedj fel a felhők fölé, a te helyedre, mert a felhők alatt eltakarják a felhők a fényt. Amikor egy nehéz helyzet áll elő, akkor a legrosszabb, amit tehetsz, hogy aggodalmaskodni kezdesz. Amikor egy döntés előtt állsz, hogy mit tegyél, hogy milyen döntést hozzál, merre menjél, a lehető legrosszabb dolog az, hogy elkezdesz aggódni, vagy félni amiatt, hogy hogyan lesz, miként lesz, merre lesz. Van úgy, hogy az ember nem tudja, hogy hogyan lesz, és miként lesz, és ez természetes, mert nem tudunk mindent. De nem az a megoldás, hogy elkezdünk aggódni és félni, mert az aggodalom az gyötör, és komoly egészségügyi hatást fejt ki a testedre. Aki fél, ugye nem lett teljesé a szeretetben, mert a félelem gyötrelemmel jár, mondja az ige, és aki fél, nem ismerte meg Istennek a szeretetét. Arra kérlek most téged, hogy csukd be a szemed, és imádkozz velem együtt. Imádkozzunk most együtt. Atyám, Jézus nevében megvallom azt, hogy a te igéd hatalmas az életünk felett. A te igéd mindenek felett való a mi szemünkben, a szívünkben és a szánkban. A te igéd uralkodik felettünk. A te igéd elvízi a munkát a mi életünkben. Mi felemelkedünk a te igédnek a helyére, a te igédnek a világosságába. Felemelkedünk arra a helyre, amely helyen mi megpihenünk és megnyugodunk Krisztus gyülekezeti testében, a te jobbodon. Az a hely a hatalom helye. Az nem egy földrajzi hely. A hatalom helyén állunk. Erről a hatalom helyéről szólunk, hogy ellenállunk a félelemnek. Elutasítjuk a félelmet. Elutasítjuk a kilátástalanságot, elutasítjuk a sátán munkáit, elutasítjuk azt, hogy rettegünk és aggódjunk. Szilárdan állunk meg te benned, Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban. Hatalmat veszünk az ellenség ereje felett, a vírus felett. Nem uralkodik ez felettünk. Semmilyen hatalma nincs a vírusnak felettünk. És a vírusnak a világra gyakorolt következményei és hatásai sem gyakorolnak ránk rossz hatást, és rossz következményt nem fognak nekünk okozni, mert te vagy a gondoskodó Isten, aki betöltöd a szükségeinket, és növekedést adsz nekünk, és fejlődést és épülést. Jézus nevében elfogadjuk ezt tőled. Elfogadjuk azt, hogy kijelented magad a világ számára ebben az utolsó időkben, és elfogadjuk azt, hogy használni akarsz bennünket ebben a munkában, hogy a világ számára megmutasd a te dicsőségedet Krisztus gyülekezeti testén keresztül. Kérünk téged, hogy tégy minket alkalmassá arra, hogy a Szent Szellem használhasson minket, használhasson bennünket a jellemünkön, a hitünkön, a viselkedésünkön keresztül, a szavainkon keresztül, az igény keresztül, a Szent Szellem legyen ő, legyen a Szent Szellem, aki betölti a világ szükségeit rajtunk keresztül. Jézus hatalmas nevében. Ámen. Dicsőséges az az idő, amiben élünk. Nem szabad elkeseredned, és nem szabadna úgy tekinted ezekre a napokra, hogy ezek a napok a depresszió és a kétségbe esés és a kilátástalanságnak az idejei, az évei, percei, napjai. Ez a, miben benne élünk, ez egy ideig fog tartani. Ezen túl fogunk esni, mint ahogy az elmúlt 2000 évben is Krisztus teste túl lépett és túl ment nehéz helyzeteken, úgy mi is túl fogunk lépni. És mondhatod, hogy az utolsó időknek a megpróbáltatásai ezek, de ezek még nem azok a megpróbáltatások, amelyekről a Máté 24 ír, vagy a Jelenések könyve ír. Mert ez a vírus, ez a korlátozás, ami jelen van itt a világban, ami hatást gyakorol a kapcsolatainkra, az összegyülekezéseinkre, ez a fajta korlátozás, ez egy nagyon kis bevezetője, bevillanása annak, ami majd ezután lesz. Mert a megpróbáltatások ideje alatt meg sokszorozódik majd a félelem és a kilátástalanság, és azok a rossz körülmények, amelyekkel szembesülniük kell majd az embereknek. A harag kitöltése, az ítélet kitöltése lesz. Az utolsó időkben a gyülekezet ugye nem lesz itt, elragadtatik. És ezért neked nem kell félned az utolsó idők megpróbáltatásaitól. Ez a kísértés, amin keresztül megyünk, ezek a megpróbáltatások, ezek a nehézségek nem olyanok, amiket ne tudnánk győztesen elviselni, és ne tudnánk rajta győztesen keresztül menni. Erre figyelj, kérlek.